50. fejezet. Harry nézte, hogy a hordágyat beteszik a mentőautóba. Szívinfarktus, mondta az orvos, mielőtt elhajtottak. A Clifton fiúnak nem kellett elmennie Sir Walterhez, hogy közölje vele az öreg Jack Tar halálhírét, mert amikor reggel fölébredt, a hajótársaság elnöke ott ült mellette.
Azt mondta, már nincs oka rá, hogy tovább éljen,
szólalt meg Sir Walter.
Mindketten egy nagyon közeli és nagyon kedves barátot vesztettünk el, fiam.
Harry válasza meglepte az idősebb férfit. Mihez fog kezdeni ezzel a vasúti kocsival most, hogy az öreg már nincs?
Amíg én vagyok a társaság elnöke, senki sem mehet a közelébe. Nagyon sok személyes emlékem fűződik hozzá.
Nekem is. Gyerekkoromban több időt töltöttem itt, mint otthon.
Vagy mint a tanteremben, ha már itt tartunk, jegyezte meg fanyar mosolyjal az idős férfi. Figyeltelek az irodám ablakából, és arra gondoltam, nem mindennapi gyerek lehet ez, ha Jack Tar ennyi időt szán rá.
Harry elmosolyodott, mert eszébe jutott, mivel győzte meg az öreg, hogy mégiscsak bejárjon az iskolába, és megtanuljon írni-olvasni.
Mihez kezdesz most, Harry? Visszamész Oxfordba, és folytatod a tanulmányaidat?
Nem, uram. Attól tartok, nem sokára kitör a háború.
Én arra tippelek, hogy még ebben a hónapban, mondta Sir Walter.
Akkor én azonnal ott hagyom Oxfordot, és jelentkezem a haditengerészethez. A kollégium vezető tanárának, Mr. Bainbridge-nek már szóltam, hogy ez a tervem. Megnyugtatott, hogy amint vége a háborúnak, visszamehetek, és folytathatom a tanulmányaimat.
Ez jellemző Oxfordra. Ők mindig hosszú távra terveznek. Ezek szerint Dartmouthba mész a haditengerészeti tisztképzőre?
Nem, uram. Én az egész életemet hajók közelében töltöttem. Különben is az öreg Jack Tar közlegényként kezdte, és onnan küzdötte föl magát. Akkor nekem miért ne sikerülne?
Hát bizony, miért is ne? Helyeselt Sir Walter. Az igazat megvalva, éppen ezért tartottuk mindig is úgy, hogy Jack egy klasszissal jobb nálunk a társainál.
Nem is tudtam, hogy együtt katonáskodtak.
Bizony. Együtt szolgáltam Tarrant századossal Dél-Afrikában. Egyike vagyok a 24 embernek, aki neki köszönheti az életét. Ezért kapta a Viktória keresztet.
Ez sok mindent megmagyaráz, amit soha nem értettem, mondta Harry, majd másodszor is meglepte Sir Waltert. A többiek közül ismerek valakit, uram?
A jó öreg Frobot, mondta az idős férfi, akkoriban Frobisher hadnagy néven futott. Aztán ott volt még Holcomb tizedes, Mr. Holcomb apja, meg az ifjú Dickens közlegény.
Dickens apja?
Igen. Porontynak hívtuk, derékkatona volt. Nem sokat beszélt, de kiderült, hogy nagyon bátor. Azon a rettenetes napon elvesztette a fél karját.
A két férfi elcsöndesedett. Mindketten az öreg Jack Tarral kapcsolatos gondolataikba merültek, majd Sir Walter azt kérdezte.
Ha nem mész Dartmouthba, fiam, megkérdezhetem, hogyan tervezed egy személyben megnyerni a háborút?
Szolgálok bármelyik hajón, ahová fölvesznek, uram, feltéve, ha ő felsége ellenségeit hajszolja.
Akkor lehet, hogy tudok segíteni.
Ez kedves öntől, uram, de én hadihajóra akarok menni, nem személy vagy teherszállító hajóra. Sir Walter ismét elmosolyodott.
Úgy is lesz, drága fiam, ne feledd, hogy engem itt minden hajó érkezéséről tájékoztatnak, és a legtöbbnek ismerem a kapitányát. Sőt, ha belegondolok, majdnem mindegyik kapitánynak ismertem az apját is, amikor még ő volt a kapitány. Mi lenne, ha fölmennénk az irodámba, és megnéznénk, milyen hajók lesznek a kikötőben a következő napokban, és ami még fontosabb, fölvesz-e téged valamelyik?
Igazán lekötelez, uram, de nem baj, ha előbb az édesanyámat látogatnám meg? mert lehet, hogy igen hosszú ideig nem fogunk találkozni.
Nagyon helyes, fiam, bólintott egyetértően Sir Walter. Délután ne beugrasz az irodámba? Addigra megnézem a legújabb behajózási listát.
Köszönöm, uram. Amint elmondtam édesanyámnak, hogy mi a tervem, visszajövök.
A kapuőrnek mondd azt, hogy a társaság elnökével van megbeszélésed, akkor gond nélkül bejutsz.
Köszönöm, uram, mondta mosolyát visszafojtva Harry.
És mindenképpen add át szívből jövő üdvözletemet a te drága édesanyádnak. Rendkívüli asszony.
Harry most már pontosan tudta, hogy miért Sir Walter volt az öreg Jack Tar legjobb barátja. Harry belépett a Grand Hotelbe, a városközpontban tornyosuló grandiózus Victoria kori épületbe, és megkérdezte az ajtón állótól, hogy merre találja az éttermet. Miután átvágott az előcsarnokon, meglepetten tapasztalta, hogy a főpincér asztalánál kisebb sor várja, hogy leültessék. Harry beállt a sor végére, mert jól emlékezett rá, hogy az édesanyja sosem örült, ha munkaidőben betoppant hozzá a Tilly teázóba, vagy a Royal Hotelbe. Míg várakozott, körülnézett az étteremben, amely tele volt cseverésző vendégekkel. Egyikükön sem látszott, hogy a fenyegető élelmiszer hiány járna a fejében, vagy a fegyveres szolgálat, amelyre jelentkezni fog, ha az ország hadba lép. A pincérek roskadásig megrakott ezüst tálcákkal suhantak ki a lengőajton, egy férfi pedig, aki az öltözetéből ítélve a séf volt, a kis kocsiját asztaltól asztalig gurítva hasította le a marhaszeleteket, miközben a társa mártásos csészével haladt a nyomában. Harry sehol sem látta az édesanyját. Már az is eszébe jutott, hogy Gilles talán csak azt mondta neki, amit hallani akart, amikor hirtelen kivágódott a lengőajtó, és a karján három tányért egyensúlyozva fölbukkant Macy Clifton. Olyan ügyesen tette le a vendégek elé az ételt, hogy szinte észre sem vették, majd visszavonult a konyhába. De pillanatokon belül ismét ott volt, ezúttal három tál főzelékkel. A fia közben sorra került. Arra gondolt, hogy nem is lehet vitás, kitől örökölte a határtalan életerejét, a feltétlen lelkesedésre való képességét, a vereséget nem ismerő harci szellemét. Hogy is viszonozhatná azt a rengeteg áldozatot, amit ez a rendkívüli asszony hozott érte?
Sajnálom, hogy megvárakoztattuk, uram, zökkentette ki merengéséből a főpincér, de pillanatnyilag nincs szabad asztalunk. Esetleg visszajönne úgy 20 perc múlva?
Harry nem mondta meg a férfinak, hogy tulajdonképpen nem is kell neki asztal. Egyrészt azért, mert az édesanyja az egyik pincérnő, másrészt azért, mert legfeljebb a mártást tudná megfizetni. Akkor majd később visszajövök, mondta, és igyekezett csalódott benyomást kelteni. Úgy 10 év múlva jövök vissza, gondolta, mert addigra alig, hanem az édesanyám lesz itt a főpincér. Mosolyogva távozott a szállodából, és fölszállt a dokkok felé tartó buszra. A titkárnő egyenesen bekísérte Sir Walter irodájába. A hajótársaság elnöke az asztala fölé hajolva tanulmányozta a mindent elborító kikötői beosztásokat, menetrendeket, tengeri térképeket.
Ülj csak le, drága fiam, mondta Sir Walter,
majd a jobb szemére csíptette a monokliát, és szigorú pillantást vetett Harryre.
Volt egy kis időm, hogy átgondoljam a délelőtti beszélgetésünket, folytatta roppant komoly hangon. És mielőtt tovább lépünk, meg kell győződnöm róla, hogy helyesen döntesz-e.
Én ebben teljesen biztos vagyok, felelte habozás nélkül a fiatalember.
Az lehet, de én is biztos vagyok abban, hogy Jack azt tanácsolta volna, menj vissza Oxfordba és várd meg, amíg behívnak.
Az lehet, uram, de ő nem fogadta volna meg a saját tanácsát.
Milyen jól ismerted, sohajtott föl Sir Walter. Tulajdonképpen pontosan ezt a választ vártam tőled. Hadd mondjam el, mire jutottam eddig,
folytatta az asztalát ellepő papírokba mélyedve.
A jó hír az, hogy a királyi haditengerészet Elszántság nevű hajója körülbelül egy hónap múlva kiköt Bristolban. Üzemanyagot vesz föl, és várja a további parancsokat. Egy hónap.
Harry meg sem próbálta leplezni a csalódottságát.
Türelem, fiam, intette az igazgató. Azért az elszántságot választottam, mert a kapitány régi barátom, és biztos vagyok benne, hogy föl tudlak juttatni a hajóra matróznak. Feltéve, hogy a tervem másik fele jól sül el.
És ő hajlandó fölvenni egy olyan embert, akinek nincs tengeri tapasztalata?
Valószínűleg nem, de ha minden jól megy, vén tengeri medve reszel, mire a hadihajó fedélzetére lépsz.
Harry emlékezetébe idézte az öreg Jack Tar egyik kedvenc intelmét.
Rájöttem, hogy ha folyamatosan beszélek, nem sokat tanulok.
Így aztán nem vágott közbe, többször inkább figyelt.
Szóval, folytatta Sir Walter, találtam három hajót, amelyek 24 órán belül elhagyják Bristolt, és a tervek szerint 3-4 héten belül visszatérnek. Így még időben jelentkezhetsz matróznak az elszántságra.
Harryt megint szeretett volna közbeszólni, de nem tette.
Kezdjük a nekem legszimpatikusabb hajóval, a Devonshire-i Kubába készül. A fuvar levele szerint pamut ruhákat, krumplit és Rally Lenton bicikliket szállít, majd 4 hét múlva dohány, cukor és banán szállítmánnyal tér vissza Bristolba. A második helyre a Kansas Csillaga nevű utasszállítót rangsoroltam, amely holnap az első dagállyal kihajózik New York felé. Az Egyesült Államok kormánya szállít rajta haza amerikai állampolgárokat, mielőtt Nagy-Britannia hadba lépne Németországgal. A harmadik, folytatta Sir Walter, a Beatrice hercegnő nevű üres olajszállító tankhajó, amely Amsterdamba tart üzemanyag felvételre, és még ebben a hónapban megérkezik Bristolba a rakományával. Mindhárom kapitány tisztában van a szomorú helyzettel, hogy mi hamarabb be kell futniuk a kikötőbe, mert ha hadat üzenünk, a két kereskedelmi hajót szabad prédának fogják tekinteni a németek. Csupán a Kansas Csillaga lesz biztonságban a német tengeralattjáróktól, amelyek az Atlanti óceán vizein ólálkodnak, és csak a parancsot várják, hogy elsüllyesszenek bármit, amin piros-kék zászlót látnak.
És milyen tengerészek kellenek ezekre a hajókra? Kérdezte Harry. Mert én nem vagyok valami képzett. Sir Walter kotorászott egy keveset az asztalán, és előhúzott a kupacból egy másik papírlapot.
A Beatrice hercegnőn hiányzik egy matróz, a Kansas Csillaga a konyhára keres valakit, és ez általában mosogatót vagy pincért jelent. A Devonshire-nek pedig negyed tisztre van szüksége.
Akkor ezt már ki is húzhatjuk a listáról.
Lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem éppen erre a pozícióra vagy a legalkalmasabb. A Devonshire legénysége 37 fős, és a hajó csak ritkán fut ki a tengerre olyan tisztel, aki még kiképzés alatt áll. Így aztán mindenki természetesnek veszi majd, hogy újonc vagy.
De ugyan miért akarna fölvenni a kapitány?
Azért, mert azt mondtam neki, hogy az unokám vagy.